Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Új típusú köznevelési foglalkoztatotti jogviszony bevezetését tervezi a pedagógusok körében az illetékes tárca. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát Rétvári Bencét hallják ennek részleteiről.
Nekünk az a célunk, hogy valóban, aki nem 22 órát tanít egy héten, hanem 26 órát, az többet keressen. Aki több programot szervez az osztályának tanítási időn belül, az többet keressen. Aki a tehetséges gyerekeket többet viszi versenyre, az többet keressen. Aki nyáron több időt tölt akár a gyerekekkel, többet keressen. Aki a lemaradó gyerekekkel többet foglalkozik, aki több felzárkózási programot visz az osztályán belül, aki több figyelmet fordít azokra, akiknek nehezebb a családi háttere, ezért nehezebb a tanulmány eredménye, az többet keressen. Ezt hívják úgy, hogy köznevelési foglalkoztatotti jogviszony. Folyamatosan egyeztetünk erről a javaslatról, amely nagy arányú béremelést és teljesítmény arányos bérezést kínál azért, hogy a magyar oktatásnak minél jobb színvonal legyen.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a pedagógusok jogállására vonatkozó készülő jogszabályt számos ponton kellene még módosítani, finomítani. Így például változtatni kellene a felmentési időre, illetve a munkaidőre vonatkozó előírásokon, de újra kellene gondolni, hogy milyen jogkörrel rendelkezzen egy adott iskola nevelőtestülete. Horváth Péterrel Kántor Viola készített interjút.
Mi volt a baj a pedagógusok eddigi közalkalmazotti jogállásával, és milyen fő változásokat hozhat az új státusztörvény hatályba lépése?
Igazából nem hiszem, hogy az volt a probléma, hogy baj volt vele. Annyiban valóban igaz, hogy a pedagógusok bére az teljesen szabályozott volt, és csak attól függött jelen pillanatban, nyilván lehetett volna más módszerrel is ezen javítani, csak azon múlott eddig, hogy mennyi ideje van a pályán, és milyen végzettsége van. Egyébként a szándék, amennyire én kiolvastam a jogszabály tervezetéből, az volt, hogy valóban az eddigi három törvény, ami szabályozta a pedagógusok foglalkoztatását, ahelyett egy törvény szabályozza, nyilván lesz majd végrehajtási rendelet, amit nagyon kíváncsian várunk, hiszen a létszámkeretek, akár a pedagógusoké, akár a munkánkat segítő dolgozóké ebben lesz szabályozva, és ez nyilván nagyon nem mindegy, hogy ez hogyan fog kinézni. És hát abban is reménykedünk, hogy mindazok a kedvezmények, amelyeket a közalkalmazotti státusz biztosított, talán azért is, mert a fizetésünk jelen pillanatban nagyon messze van a diplomás átlagbértől, és az ígéretek szerint is csak 80%-ára fog felemelkedni, tehát azok a kedvezmények azok továbbra is érvényesek lesznek.
A bérkérdés szabályozásán túl milyen főbb konkrét változásokat hozhat az új törvény hatályba lépése?
Először is azt mondanám, hogy mi az, ami jó, hogy megmarad belőle. Megmarad a részmunkaidő lehetősége a 60 év feletti munkavállalóknak. Megmaradt tulajdonképpen az a bizonyosítom, a jubileumi jutalom, ami azt a fajta hűséget jelképezi, hogy valaki fizetési problémák ellenére közalkalmazottként végezte a munkáját, és marad is köznevelési foglalkoztatti státuszban. Kétségtelen, hogy itt viszont szakmai gyakorlat jelen pillanatban a javaslat, amit mi kifogásolunk. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a jogviszony kell, hogy legyen, hiszen ez egyfajta hűséget jelképez mindenképpen. Mindenképpen jó lenne, azt gondolom, hogyha a felmentési időt átgondolnák, ami a jelen pillanat a tervezetben van. Szerintünk ez így nem méltányos, elsősorban a nyugdíj előtt álló pedagógusok esetében.
Ugye itt 2 hónapról 6 hónapra nőne a tervezet szerint ez az idő?
Ez a lemondás, amit ön említett, a felmentési idő az eddig úgy volt, hogy 60 naptól 8 hónapig terjedhetett, tehát aki legalább 35 éve pályán volt, nyugdíj előtt áll, ő 4 hónapot ledolgozva, 4 hónapnyi felmentési időre volt jogosult, amiben már nem kellett munkát végeznie. Azt gondolom, hogy az egész törvénytervezetből az sugárzódik, hogy a munkáltató megerősítésével egyik legerősebb szándék a feladatellátás biztosítása. Ebbe azt gondolom, hogy beletartozna az is, hogyha valaki például márciusban eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor meg lehessen kérni arra méltányosan, hogy az év végéig még vigye tovább a munkáját, tanítsa tovább, vagy nevelje tovább a gyerekeket, és utána a felmentési időn megfelelő részét kiadni számára. Számunkra az egyik legfontosabb dolog, és nagyon sokan a Nemzeti Pedagógus Karból minden egyes megyéből jöttek javaslatok, soha ilyen intenzitású levelezés nem volt még a tagsággal, illetve a területi vezetőkkel. Az egyik legfontosabb és a munkaidő kérdése, ami jelen pillanatban az iskolákban 22 és 26 között szabályozott. Azt gondoljuk, hogy ez sok problémának a forrása, és sokkal inkább jobb lenne egy a 22-höz közel álló fix munkaidő. Ilyen módon...
A mostani tervezetben hogy változna a munkaidő?
A mostani tervezet meghagyja a jelenlegi szabályozást 22 és 26 között. Azt gondoljuk, hogy ez, bár Rétvári államtitkár úr jelezte, hogy nyilván a teljesítményértékelési rendszerbe, vagy akár itt is a béreknél lehet ezt szabályozni, itt lehet többletet kapni annak, aki többet tanít. Azt gondoljuk, hogy egy túlóra elszámolással, egy fix munkaidővel ez sokkal inkább igazságosabb rendszert teremtetne.
Mely szervezetek mondták el a véleményüket a készülő új jogszabályról? Mik voltak a főbb észrevételek?
Fontosabb dolgok tulajdonképpen megegyeztek mindenkinél. Úgy gondolom, hogy leginkább arra kíváncsi mindenki, hogy hogyan lesznek a létszámok. Ez óvodától elkezdve a szakszolgálatokra, az általános iskolákra, a középiskolákra, kollégiumokra, mindenki kíváncsi rá. Erről még nem tudunk pontosabb adatokat, több verzió is van, vagy valamiféleképpen egy létszámarányos finanszírozás kerülhet előtérbe, vagy valamilyen módon, főleg nyilván iskolákra értelmezhetően egy óraszám szerinti finanszírozás, ami jelenleg is hatályos. A másik dolog az, amiket előbb is mondtam, nagyon érdekli a kollégákat egyrészt a foglalkoztási jogviszonyra való kinevezésnek a módosulásai vagy alakulása, illetve ennek a megszüntetésével kapcsolatos dolgok.
Kell-e attól tartani, hogy a státusztörvény hatályba lépése után növekedhet a pályaelhagyó pedagógusok száma? Ugye az Ahang oldalán létrehoztak egy petíciót, és ott a 3400-an döntenének a pályaelhagyása mellett, hogyha hatályba lép ez az új jogszabály.
Én azt gondolom, hogy aláírni egy ilyenfajta tiltakozásnak minősíthető dolgot, vagy egyfajta figyelemfelkeltésnek minősíthető, és másfelől pedig júniusban, ha ez hatályba lép ez a törvény, aláírni a továbbfolyamatot, egy kicsit mást jelent. Igazából, hogyha alaposan megnézzük, akkor döntő mértékben olyan jellegű mindenkit érintő, komoly, nagyon nagy hátrányt okozó probléma azért szerintem nincsen, de a végrehajtási rendeletet jó lenne, ha tudnánk pontosan, hogyan alakul, de ennek függvényében még pontosabban és tisztában láthatunk. Még egy dolgot szeretnék mondani, ami szintén egységes volt minden szervezetnél és nálunk is. Bizonyos nevelőtestületi jogok csorbulnak, eddig a nevelőtestület fogadhatta el, vagy hagyhatta jóvá a házi rendet, a munkatervet, a pedagógiai programot és az iskoláknak a szerzetés működési szabályzatát. A jelenleg tervezetben a házi rend megmaradna intézményi hatáskörben, de a másik három átkerülne a fenntartóhoz, konkrétan állami intézményeknél a tankerületekhez. Azt gondoljuk, hogy a munkaterv és a pedagógiai program oly mértékben a nevelőtestületnek a felelőssége, ez mindenképpen jó lenne, hogyha nevelőtestületeknél marad.
Végezetül lát esélyt arra, hogy még hatályba lépés előtt változhatnak egyes részletszabályok?
Igen, látok arra esélyt. Ezen vagyunk mi is, nyilván a szakszervezetek is. Az Országos Közművelési Tanácsban résztvevő szervezetek is mind tulajdonképpen egységesen ezekben, amit elmondtam, nagyon hasonló véleményt fogalmaztak meg.
Számos szint és oktatási forma van jelenleg a magyarországi szakképzési rendszerben, hogy minden szakképzésre jelentkező diák megtalálja a maga helyét és a számára legmegfelelőbb tanulói utat. Így látja a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. Pölöskei Gábornéval beszélgettem.
Azért csináltunk ennyiféle szintet a szakképzésbe, mert hogy egy nagyon sokszínű a gyerekeknek a társadalma, és segíteni kell nekik az eligazodásba. Akkor se biztos, hogy sikerül, de azért mégiscsak megpróbáljuk, és jóval nagyobb eséllyel tudjuk elrakni őket.
Ezek az ágazatok nagyjából ugyanazt a kört fedik le, vagy azért teljesen különböznek mondjuk a technikumok és a szakképző iskolák esetében, mert ugye azt gondolná az ember, hogy a technikum az mégiscsak ugye a szakmatanulást és a gimnáziumot egyesíti valamilyen formában, a szakképző iskola pedig hát ez ugye a klasszikus mesterségképzés, tehát a szakmák jövőbeni mestereinek a képzése zajlik itt. Tehát azért ágazatilag ezek különböznek.
Gondolom. Nem, hát a szakképzés az az ágazatokat szolgálja ki, mert az ágazatokban
Tehát ugyanazok az ágazatok vannak, csak más szintű oktatásban.
Tehát iparágak vannak, mindegyik iparágat be lehet valamilyen ágazatba sorolni. Lehet, hogy van olyan, amelyiknek nincsen szakképző szintje, Például az egészségügyi ágazatot tudom ilyennek mondani, ahol most már azért próbálunk egy olyan szakmát is kitalálni, ahol van 3 éves, mert ott csak 5 éves képzést tudtunk ajánlani, de egyébként amilyen ipar van gazdaságban, azt mind a technikum, mind a szakképző leképezi, hiszen mindenhova kell mérnök, technikus és kétkezi munkás. Tehát mindenhol, tehát ezek a szintek megvannak, és igény is van rá mindegyikre. De ma már azért a kétkezi munkás is azért, hadd szóljak azért a szakképzők mellett, hiszen mindenkinek a fejében ugye a régi szakmunkás képzés él. De hát azért jóval bonyolultabb ma egy szakma. Tehát ma a villanyszerelő az egyébként itt van, a szakképzőbe képezzük. De egy villanyszerelő, hogyha jól végzi a dolgát, ha tényleg megtanulja, vagy olyan iskolába jár, amire remélem a miénk, és jól tanítjuk, akkor az okos otthon be kell programoznia. Tehát ez nem csak egy egyszerű, vagy amennyire egyszerűnek tekinthető, de ennél jóval bonyolultabb, ami ma már van a szakmáknál.
Közismereti tárgyak, a klasszikus közismereti tárgyak azért, hát elsősorban gondolom a szakképző iskolákban, a 3 éves időtartamban óhatatlanul azért úgy háttérbe szorulnak, vagy kisebb óraszámot kapnak. Korábban is voltak viták oktatási szakemberek, pedagógusok körében, hogy milyen arányban, milyen óraszámban kell, vagy érdemes egyáltalán oktatni ezeket a klasszikus közismereti tárgyakat ebben az iskolatípusban. Érdekelne, hogy ön hogyan látja, milyen szerkezetben, vagy milyen arányok mellett érdemes ezt végigvinni, és most talán nem is a minisztériumi helyettes államtitkárt kérdezem, hanem a pedagógust, hiszen ön is tanított középiskolában, sőt volt a Klebersberg központnak a vezetője, és hogyan látja ezt az arányt, vagy ezt a helyes arányt?
Én azt gondolom, hogy arányokba talán nem is érdemes beszélni, mert annyira összefügg minden mindennel. A komplex gondolkodásnak a tanítását felejtettük el. Ezt nem csináljuk, tehát a pedagógus képzésben sem hozzáteszem. És én nekem az alapszakmám az biológia, földrajzszakos középiskolai tanár, ami azt jelenti, hogy a két tantárgy akár össze is függhet, de összefügg a kémiával, a fizikával. Tehát amikor egy ilyen humán ökológus képzést elvégeztem, ez egy ilyen 2 éves posztgraduális képzés volt, egy hihetetlen komplex ismeretátadással szembesültem a humán ökológián, és ezt a szemléletet, amikor beemeltem az oktatásomba, gyerekek rettentően élvezték. Vagyis, hogyha komplexen tanítunk, akkor a gyerekek úgy tudnak járni, a saját gyerekeim is, amikor mentünk sétálni, meg minden is, akkor az ember, ahogy beszélte a környezetéről, olyan dolgokat lehet átadni a komplex oktatásba, amikor nem tantárgyban kezdünk el gondolkodni, hanem a valós élethez tudjuk a tudást összekötni. És ez egy nagyon jó dolog. De ehhez nem vagyunk kellően felkészülve, azt gondolom. A szakképzőben valóban kevesebb az óraszám, hiszen a szakmára kell a hangsúlyt fordítani. 3 év nem túlságosan nagy idő. Abból az első év az, ami elsősorban a közismereti tantárgyakat tartalmazza, és valóban az olyan tantárgyak, mint ami az enyém is, azok csak komplex természettudományi tantárgyként jelennek meg, és az csak ott, azt most úgy mondom, hogy amiben most gondolkodunk.
Igen.
De egyébként azért lehet, hogy akkor a többi tantárgy, amikor van biológia, földrajz és minden egyébnek a tanítása, kellene egy komplex tantárgyat
is kitalálnunk. Egyébként is voltak a magyarországi oktatásban is olyan kísérletek, amik ilyen tantárgyblokkokat szerveztek, és voltak ilyen oktatási módszerek, amik nem ilyen elkülönült tantárgyak szerint építették fel.
Igen, de nagyon tantárgyba gondolkodunk. Tehát igen, azért igen. Ezt a szakképzésbe is, amikor a projekteket összerakjuk, vagy projektoktatásba akarunk gondolkodni, vagy a duális képzésnél a vállalatok projektekben gondolkodnak, az iskolák meg tantárgyakban, azért ez a kettőnek az összehangolását megnehezíti sokszor. A technikum esetén a 2 évesnél ott elsősorban a közismereti tantárgyakat, amik a gimnáziumban vannak, azok az első 2 évben tanítjuk őket, és utána a következő 2 év, a 11., 12., ott az érettségére készítjük fel a gyerekeket elsősorban, ott a gyakorlat jóval kevesebb, tehát ott heti egy napot kell elképzelni mondjuk, de ezeket tömbösítjük, vagy fél évben, vagy évben, attól függ, hogy melyik iskola hogy szervezi. és döntő többségben az érettségi, az előrehozott érettségiként működik náluk, és utána a 13-ban lesz a szakmai vizsga, és azzal csúszik össze majd az érettségi bizonyítvány.
Vannak alternatív tanulói utak és lehetőségek, ugye itt van például az orientációs osztály, vagy orientációs évfolyam, ez tulajdonképpen pontosan azt segíti, hogy ne kelljen még 14 évesen pontosan eldönteni, hogy igen, merre indul az ember?
Ez pontosan ezt segíti, itt a tanulókat megmérjük a kompetenciákat, és akkor megnézzük, hogy mi az, ami igazából, amiben gyenge, tehát lehet, hogy egy szövegi értésben, lehet, hogy nem jól fejezi ki magát, lehet, hogy bátortalan. Tehát egy sok-sok minden van egyébként, amiben meg kellene erősíteni a gyereket, és teljesen tanástalan, hogy ő mi legyen. Tehát, hogy gimnáziumba menjen, szakképzőbe menjen, technikumba menjen, milyen ágazat az, ami érdekli.
Voltak éppen ez ilyen előkészítő vagy felkészítő évfolyamként
hát is gyakorlatilag értelmezhető? Annak is értelmezhető. Előkészítő évfolyamok között van egyébként rangsorolva a szabályozás szempontjából. De a különlegessége az, hogy itt nincsenek tantárgyak. Itt a mentorok azok kifejezetten a kéthavi kompetenciamérésekkel helyezik el a gyerekeket azokba a csoportokba, vagy adnak olyan feladatot, amivel erősítik a kompetenciájukat. És azt látjuk különben, hogy körülbelül olyan 500-600 gyerek választja most ezt. És most már visszamértük, megnéztük, hogy mi az eredménye, és azt látjuk, hogy a gyerekeknek olyan 25%-a, 30%-a ment technikumba innen, körülbelül egy 60%-a ment szakképzőbe, valaki a műhelyiskolába, és egy pár százalék ment gimnáziumba ebből az orientációs évfolyamból.
A magyarországi intézményhálózata már ennek az orientációs osztályoknak, évfolyamoknak?
Jelenleg építjük ki a szakképzési centrumaink, akik fel tudtak készülni mentortanárokkal, ők jelentkeznek be, hogy ők tudnak ilyet indítani. És ahhoz ehhez kellenek közösségi terek, meg különböző tanműhelyek, hiszen itt meg kell tanítani, meg kell ismertetni, ez a jó szó, az a gyerekeket a különböző anyagokkal, hogy egyáltalán tudja a tanuló, hogy mondjuk melyik ágazat, milyen anyag az, ami érdekli. Vállalatokhoz visszük ki őket, munkaköröket mutatunk nekik. Ez egy érdekes évfolyam, nem ismert, tehát ez, hogy mondjam, idáig még nem volt Magyarországon. Mi is Svájcban láttuk ezt igazából, hogy hogyan van ez. Sajnos sokszor összekeverik, mintha ez egy fejlesztő évfolyam lenne, tehát hogy egy lemaradott gyerekeket kellene ide rakni, de nem. És szerencsére azt látom, hogy miután az arányok is ilyenek, hogy azért a gyerekek sok felé mennek, ez a célja, hogy a gyerekeket úgy elhelyezni, hogy ő biztosan jó helyre kerüljön, és ne kelljen az első évben már iskolát váltani.
Vándortábor extra programsorozat indul iskolásoknak, az aktív osztály kirándulás program eseményeire már várják a jelentkezéseket. Az idén 7. alkalommal meghirdetett vándortábor program céljaival összhangban az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság ebben az évben egy új országos eseménysorozatot indított el. Az aktív osztálykirándulás program a vándortáboros útvonalakon a meglévő eszközökkel iskolai osztálykirándulások formájában kínál arra lehetőséget, hogy a diákok a tavaszi és az őszi időszakot is a szabadban és aktívan tölthessék el. A biciklis túrákért a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, a vízi kirándulásokért pedig a Magyar Kajakkenu Szövetség felel. 2017-ben egy régi hagyományt felélesztve indult útjára a vándortábor program, és ebben több mint 50 ezer diák és 3 ezer pedagógus vehetett részt. A diákoknak mostantól a tavaszi és az őszi időszakban is lesz arra lehetőségük, hogy szabadidejüket a természetben mozgalmasan tölthessék el. A program a meglévő vándortáboros eszközökkel kerékpárok, kenuk nyújt igazi közösségi élményt a tanulóknak, a háromnapos, két éjszakás osztálykirándulásokat 7 túra útvonalon és 9 helyszínen szervezik meg. Kerékpárral a Festeticsek földjét, a Velencei tavat, a Palócok földjét és az Alpokalja fertőtájat vehetik célba, valamint a Vértes, a Csereház és a Zemplén szépségeit térképezhetik fel. A vízre szállók az Alsó-Dunán, a Felső-Tiszán, a Sziget közben, Esztergomban, a Rábán, a Felső-Rába völgyében kalandozhatnak, emellett két további tiszatavi kiránduláson ismerkedhetnek meg a tó természeti kincseivel és épített környezetével. Azok a tanárok, akik vándortábor vezetői képesítéssel szerveznek vándortábort, az idén már 120 ezer forintos javadalmazásban részesülnek. A programhoz kapcsolódó 30 kreditpontot érő akkreditált pedagógus továbbképzésekre is lehet még jelentkezni az erdei, a vízi, a zarándok és a bringás vándortáborokat szervezők honlapjain.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!